Hiába vezetett 2-0-ra, a Liverpool végül 3-2-re kikapott a Monaco elleni felkészülési mérkőzésen az Anfield-en. Az angoloknál a kezdőcsapatban Szoboszlai Dominik is ott volt, a magyar válogatott csapatkapitányát a 75. percben cserélték le, Kerkez Milos pedig az 59. percben lépett pályára. Aranyérmet szerzett a Kolesár Mihály és Guzi Blanka összetételű vegyes vált az isztambuli Ötus Európa bajnokság zárónapján. A versenyen 13 ország sportolói küzdöttek, és a magyar páros a végén 2 másodperccel előzte meg az oroszokat. A dobogó 3. fokára Nagy-Britannia állhatott fel. Ezek voltak a sportírek, további kellemes rádiózást kívánok!
Petőfi Rádió. Időjárás.
Napos, száraz idő várható, holnap csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19, napközben 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet.
A hírek után.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
A munkának vége, kijössz a gyárból egy vodkától. Erős vagy és bátor, egy részeg fazon a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerúg. Mert elfogyott a türelmed már, pedig szabad a csók, szabad a tánc. 100 éve Párizsban az volt a jó, a kommün ezért kötelet adott.
8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
A kocsmában ott van a nagy élet, tompulnak az agyak, élesek a kések, sűrű a levegő az olcsó sör szagától, eleged van már
egy az a mit világból. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. És bátor egy részeg fazon, a kezed után nyúl, nem tudod miért, jól belerugsz. Nézed, hogy mi folyik itt, ami befolyik, az rögtön kifolyik. A világos sörtől savanyú a szád, nem ígéri senki, jobb élet vár rád. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal. Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, lévén, hogy bedörrent a nyár, nyugodtan fogalmazhatok így, mert ezek a hőhullámok, amik mostanában vannak, és kifejezetten ez az idei, ez effektíve hát csak erre ad lehetőséget, hogy így mondjam, hogy bedurrant a nyár, és elkezdődtek a fesztiválok, és hogyha valaki kompetens fesztivál ügyben Magyarországon, az nem más, mint Lóbenvej Norbi, aki már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszönöm szépen a meghívást.
Elég rég kezdődött, évtizedekkel ezelőtt. A rendszerváltás után egyszer csak fogtátok magatokat. Kéne itt csinálni valamit. Kevés nekünk a DJ-zés.
Így van, hát most a rendszerváltás szót ugye sokféleképpen szokás, aztán nézve az 1990-esről beszélünk. Ugye akkor mi 16-17 évesek voltunk, amikor érettségiztünk, gimiben jártunk Sopronban, és hát valóban az volt egy érezhető a levegőben. Egyrészt láttuk azt, hogy Budapesten mennyi minden történik a kulturális szcénában, Fekete Lyuk, Nap-Nap Fesztivál és így tovább. Illetve éreztük azt is, hogy abban a városban, ahol mi élünk, a kortársainknak szeretnénk valamit mutatni abból, ami nekünk szimpatikus a budapesti nagy pezsgésben. Ez volt a Volt Fesztiválnak tulajdonképpen az első gondolata, 1993-ban kezdtük el, és hát tényleg most már nagyon nehéz kimondani, hogy hány évtizede foglalkozunk ezzel, de azt kell, hogy mondjam, ugye sokszor fölmerül kérdésként, akár még baráti társaságban is, hogy nem lehet ezt megunni. Én azt nagyon szeretem, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy a leginkább irigylésre méltó szakma az enyém, hiszen ebbe tulajdonképpen, ha az ember azt mondja, hogy fesztivállal foglalkozik, ez nem koncertszervezést értek, hanem mindenfélét, amihez éppen kedvünk van, kiállításoktól a sporton át, a színháztól a zenéig.
Az van ezzel, hogy megváltozott nyilván a fesztiváloknak a vonzás körzete, a kisugárzása, a fellépők is az elmúlt sok-sok évtizedben, de ez majd egy későbbi topik lesz. Maradjunk még annál, hogy a 90-es években ott elindult, akkor 93-ban valami Sopronban, de ez igazából csak egy kő volt, amit elindítottatok a hegy tetejéről, mert utána lavinaszerűen, talán fogalmazhatok így, ezt már másodjára használom most, mert hogy utána még egy fesztivál, tehát hogyha valakik, és akkor itt most direkt használom a többes számot, meghatározták a 90-es, 2000-es években Magyarország fesztivál térképét, azok ti voltatok.
Tény, hogy a 93-as indulás után, ha megpróbálom összeszámolni, hogy mi mindenhez volt közünk, ami emlékezetes tud lenni, amit azt hiszem, hogy az ország jelentős része, aki fesztiválokkal foglalkozik, talán ismert, a Volt Fesztivál, mert a Balatonszand volt egy következő lépcső 2007-ben, amit elindítottunk, foglalkoztunk Budapest parádéval néhány éven keresztül, ami szintén, ami ilyenk volt a Szigetbe egy idő után, találkoztak az útjaink, és tulajdonostársak lettünk. Mi is aztán egy idő után, valamikor 2013 táján kezdtünk el a Balatonnal úgy foglalkozni, hogy az egy fontos szívügyünké vált, abban az értelemben, hogy ugyan elindítottunk komolynak mondható fesztiválokat is, például a Strandfesztivál akkor indult, ami akkoriban még a Petőfi Rádióval közösen egyébként az volt az alapgondolat, hogy próbáljunk kifejezetten a magyaroknak egy olyan eseményt létrehozni, ami az ő pénztárcájukhoz illik, és egy olyan típusú program tud lenni, ahol nem kifejezetten, vagy nem kizárólag a klasszikus értelmet fesztiválozó célközönséget próbáljuk elérni, hanem családokat és sok mindenki más, aki a Balatonért rajong. De akkor született a Nagyon Balaton nevű projektünknek a gondolata, aminek röviden az a lényege, hogy a Balatonnak a megítélése akkoriban meglehetősen kettősnek volt mondható. Sokan úgy gondoltak rá, mint egy ilyen elhanyagolt, kicsit rablógazdaságra épülő területre. Mi viszont láttuk azt, hogy mik azok az igazán nívós kulturális programok a Balatonon, amiket érdemes egy ernyő alá rendezni. A Jazz Picnic-től a Művészetek Völgyén át, a Strandfesztiváltól a Balatonszandig, a plázs, a kultkikötő, sorolhatnám, és az a mondásunk azóta is, hogy próbáljunk együtt gondolkodni, együtt fellépni, megmutatni a magyaroknak, hogy egészen a nyár elejétől, vagy inkább azt mondom, tavasz végétől, ősz kezdetéig mennyire komoly kínálat jellemző a Balatonra.
Sopronból indultál, vagy indultatok, aztán meghódítottátok Budapestet, aztán utána jött majd be a képbe a Balaton. És hogy ha Sopront és Budapestet veszem, akkor kicsivel távolabb van a Balaton. Neked nincs balatoni kötődésed, és mégis rátaláltatok. Nyilván van, mert voltál te is, nem tudom, úttörő táborban, vagy kisdobos táborban, akárhol, de hogy mégis bejött a képbe.
Igen, érdekes, hogy azok közé, a gyerekek közé tartoztam, akiknek nem volt családi nyaralója, vagy bármi ilyesmi, hanem a szüleim, ahol dolgoztak, ahhoz kötődően egy vállalati üdülőben voltunk. Én nem minden évben, de többször egy-egy hétre Balaton széplakon, és én arra tudok visszagondolni, hogy gyerekfejjel valamiért a legszebb napok ezekhez a pillanatokhoz, ezekhez a hetekhez kapcsolódnak. így maradt bennem egy ilyen retro nosztalgia, amit én pozitív értelemben használok, mert hogy tényleg azt éreztem, hogy a számunkra, a magyarok számára nyilván most már azért világot tudunk járni, nem nagy dolog eljutni egy tengerpartra, vagy bármi ilyesmi, de az, hogy van egy ilyen csodálatos tavunk, annak a környékén ennyi minden történik, arról azt gondoltuk már a 2000-es évek közepetáján is, hogy ezzel valamit idézőjelbe kezdenünk el. Tulajdonképpen a Balatonszand volt az első kavics, hogyha te képedet használjam, amit beledobtunk a Balatonba 2007-ben, akkor még egy kicsit az kérdéses volt, hogy a közönség számára, az akkori fiatalok számára mit mond a Balaton, de azzal, hogy elindítottunk egy ilyen egészen új profilúnak mondható fesztivált a Balatonszanddal, azzal sikerült azt elérnünk, hogy nagyon sokaknak felkerült a térképére a Balaton olyanoknak, akik nem feltétlenül ismerték, vagy jártak oda sokat.
Zeneileg, hogyha ezeket a fesztiválokat veszem, és ezek persze mondhatjuk, hogy zenei fesztiválok, de nyilván a kultúra sokkal szélesebb rétegét nyújtják, mert hogy kiállítások vannak, gasztronómia van, stb. Szóval zeneileg azért külön műfajú fesztiválok ezek. Nyilván te is valamilyen zenében szocializálódtál, és gondolom, hogy kellett olyan fesztivált csinálod, vagy csináltál olyan fesztivált, ami nem biztos, hogy zeneileg te vagy.
Igen, tehát azt gondolom, hogy ezzel azért abban az értelemben kicsit bajba vagyok, hogy nyilván butaság lenne azt mondani, hogy az ember olyan fesztivált szervezzel, amilyen saját maga, hiszen nem feltétlenül az lehet célra vezető. Ugyanakkor azt is érzem, hogy egyfajta szűrőként működünk. Tehát akkor, amikor egy programot összeállítunk, olyasmi biztosan nincs a fesztiválon, ami a mi értékeinktől nagyon távol áll, akár politikai, vallási, bármilyen értelemben. Olyan persze kerül be, amiről azt gondoljuk, hogy hát ez nem feltétlenül az én műfajom, de látszik, hogy a közönség egy jelentős része szereti, és ez sokszor van lehetőségünk arra, hogy kísérletezzünk abban az értelemben, hogy valami nekünk nagyon bejön, és azt mondjuk, hogy próbáljuk meg, hogy mit szól-e hozzá a közönség. Ez a régi szép időkben, amikor mondjuk még megfizethetőek voltak a nemzetközi fellépők, igaz volt arra is, hogy mondjuk egy Kált nevű csapat, a Fülöp Zoli barátomnak, nekem is nagy kedvencem, minden követ megmozgattunk annak érdekében, hogy elhozhassuk Sopronba, is meg is tudtuk tenni, de sokkal inkább azért a legtöbb esetben az motivált minket, hogy valami olyasmit mutassunk, amire fölkapja a fejét sok mindenki, akár az egész országnak az a része, aki kíváncsi az ilyen típusú programokra.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lóbenvein Norbert, kulturális szervező, fesztivál szervező, galéria tulajdonos. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Ki tudja, hogy miért szakad el a szél? Ruhánkon a varázs, miért itt akad meg a kép? Mi volt az első szó? Kabát szakító, az életünk filmjét most hasítja félbe. Thank you.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Lóbenvej Norbert kulturális szervező, fesztivál szervező, galéria tulajdonos ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, hello.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Ezek a titulusok helytállók, Normi?
Igen, a galéria tulajdonos az mindig egy kicsit így lelkiismeret furdalással tölt el, mert igazából ez csak egy virtuális galéria, aminek én úgymond a tulajdonosa vagyok. Abban az értelemben használom ezt a, illetve én nem is használom, mint galéria tulajdonos, de sokan így mutatnak be, mert hogy a képzőművészethez abban az értelemben kötődöm, hogy sok-sok olyan projektet viszek, ami tulajdonképpen egy galéria szokott, művészeket kérek fel, most a Sopron Fest kapcsán is neves művészekkel dolgozunk együtt, de valóságban létező galériám az nincs.
Virtuális.
Inkább azt mondanám, hogy gyűjtemény, meg ezzel való foglalatosság jellemző rám.
Majd a későbbiekben beszélünk arról, hogy kiket és hogyan kértél meg, vagy kérsz meg, hogy fessenek meg bizonyos számukra fontos dolgokat bizonyos városok, vagy fesztiválok, vagy érzések kapcsán, viszont még vissza a fesztiválokhoz. Hogy kezd el az ember fesztivált szervezni? Nyilván most már ez bejáratott neked, nektek pontosan tudjátok, hogy kihez kell nyúlni, mihez kell nyúlni, kit kell felhívni, kivel kell beszélni, milyen engedélyek kellenek, de hogy az elején leültetek, nem tudom, kis brancsban, kalákában, 12-15-en, ez még legyen, azt ne hívjuk, a WC-ket oda kell tenni, kell még egy hotdogos, tehát hogy azért nagyon sok mindenre kell ám gondolni, hogy a végén a közönség egy ilyen pöpecül összepakott fesztivált kapjon.
Hát azt nem tudom, hogy van-e bármi relevanciája annak, hogy mi 20-30 évvel ezelőtt ezt hogyan kezdtük, mert hogy ez manapság már nem egy másolható minta. Nekünk arra azért volt lehetőségünk egy évtizedig körülbelül, hogy kísérletezgessünk és a saját bőrünkön tapasztaljuk meg, hogy hol vannak hibák, mi az, amit javítani lehet, vagy szükséges, és hát azt is hozzáteszem, hogy abban az értelemben úttörők voltunk, nem csak mi, hanem mindenki, aki a 90-es években ilyesmivel kezdett foglalkozni, hogy tulajdonképpen az az infrastruktúra, ami ma már könnyen elérhető mellékhelységektől, konténereken át a színpadtechnikáig bármi, akkoriban nagyon gyerekcipőben járt, tehát összesen lehet hasonlítani akár beléptetési rendszert, jegyértékesítés, sok minden mást azzal a világgal, ami manapság jelen van. De pont tegnap este voltam egy baráti társaságban, ahol nálam fiatalabbak is voltak, és azt próbáltuk boncolgatni, hogy vajon a mai mondjuk Z-generációnak könnyebb vagy nehezebb dolga van akkor, amikor azon töri a fejét, hogy valami olyasmi fába vágja a fejszét, mint amilyenben mi vágtuk akkoriban, és hát nagyon megosztó volt abban az értelemben a vélekedés, vagy a vélemények ezzel kapcsolatban, hogy bizonyos értelemben könnyebb dolguk van az előbb felsoroltak miatt, egészen más média piacra születtek a mai fiatalok abban az értelemben, hogy mondjuk nyilván Instagram, Facebook, social media, web, ilyenek nem is léteztek akkoriban, amikor mi ezekkel a kérdésekkel elkezdtünk foglalkozni, de abban az értelemben viszont jóval nehezebb helyzetben vannak, hogy egy óriási túlkínálat jellemző a kulturális téren, a vállalkozások terén, sok minden másban, ami miatt hát nehéz megmondani, hogyha valaki el akar indulni, akkor hogyan tegye, de azért látok magam körül olyan példákat, ahol tényleg 0 kilométeres fiatalok indítanak el fesztivál jellegű programokat, és hát ezek között van olyan, ami megáll a lábán. Úgy összességében a magyar fesztiválpiac nyilván hullámzó teljesítményt mutat, tehát hallunk mindig fesztiválokra, amelyek elmaradnak, megszűnnek. Nekünk is van olyan a portfóliunkban, ami évek óta veszteséggel működik, de összességében, ha ránézünk a térképre, akkor az eléggé örvendetes, hogy mi minden történik az országban.
Azért kérdeztem azt, hogy van erre bármilyen recept, hogy kell fesztivált szervezni, mert hogy ti a saját bőrötökön tapasztaltátok meg, nagy veszteségekkel, nagy nyereségekkel, csalódásokkal, örömökkel, stb. Aztán utána gombamód kezdtek el szaporodni a fesztiválok, és évről évre, a nyári meg a tavaszi őszi szezonban legalább 3-4 fesztivál, új fesztiválról hallunk, hogy olyan volt, hogy valaki, aki nem tudom, 5 évvel, 10 évvel, 15 évvel később fesztivált szeretett volna szervezni, megkeresett benneteket, hogy segítenétek, hogy induljak el? Tanácsokat kértek tőled?
Sokszor van ilyen, olyan jellegű is tényleg, hogy valaki elindít egy fesztivált, és előtte kikéri a véleményünket ilyen-olyan kérdésben. Van, hogy tudunk okosat mondani, van, hogy nem. Mert hogy azért azt gondolom, hogy ez egy örök kísérletezgetés, tehát azt is hozzátenném, hogy van az a mondás, nem biztos, hogy pontosan idézem, hogy marketingben is, hogyha az ember tudna, hogy melyik az 50%, amit fölöslegesen költ el, akkor nyilván pénzügyileg jobban járna. Egy fesztiválra is igaz az, hogy sok-sok olyan eleme van, ami érezhetően direkt módon nem hozi egy bevételt. Nyilván a headlinerek és a komoly nevek, akik a plakáton legnagyobb betűvel szerepelnek, őtőlük ezt várjuk, de sok-sok olyan elemet iktatunk be egy fesztivál programjába, amiről azt gondoljuk, hogy a helyszínen, amikor a közönség jelen van, akkor egy olyan élményt, egy olyan érzetet tesz magáévá, amivel, hogyha hazamegy, akkor talán emlékezni fog rá, érezni fogja azt, hogy egy olyan helyen járt, ami valamiért sokat adott neki. Úgyhogy ez például egy olyan jellegű tanács, ami megfoghatatlan, mert hogy azt gondolom, hogy ez mindenkinek a saját ízlése, értékrendszere szerint tud működni. De olyan is van egyébként gyakran, aminek kifejezetten örülök, hogy azok a hasonló ligában működő fesztiválok, mint a Strand és a Campus Scene és így tovább, mi egy elég gyakori egyeztető csapat vagyunk, nem abban az értelemben, hogy formálisan összeülünk, de ha fölmerül egy kérdés, például most épp a napokban küldtem egy körlevelet a kollégáknak, hogy jövőre 2027-ben ki milyen dátumban gondolkodik, és ez egy nagyon hatékonyan működő rendszer, hogy beírtuk egy közös naptárba, és akkor látjuk, hogyha van valamiféle ütközés, az még időben lehet orvosolni.
Rengeteg fesztivál kötődik hozzátok az elmúlt évtizedekben, és a legnagyobb fellépőket hoztátok el Magyarországra. Van olyan fesztivál, ami akár fellépő miatt, akár szervezésügyileg, akár bevétel miatt, akármi miatt nagyon megmaradt benned, és azt mondod, hogy életem fesztiválja, szervezett fesztiválja volt. A Magyar Dalnapja az még hozzátok kötődik, nem a Robbie Williams az még hozzátok kötődik, vagy a Pink, tehát hogy azért lehet nagyokat említeni a ti múltatokban.
Abszolút, tehát amiket említettél, ezek közül mondjuk pont a Magyar Dalnapja olyan volt, akkor még Szigetes voltam, tehát benne voltunk a Szigetben, és ugye a Presser Pici bácsinak volt a, nem csak az ötlete, hanem abban a szerencsében volt részem, hogy az oldalán dolgozhattam végig azt a nyarat, abban az értelemben, hogy azok a sztárok, akiket akkor elhívtunk, pont a múltkor a YouTube-on végignéztem ezt a nagyon-nagyon hosszú koncertfolyamot. Sajnos nagyon sokan már nincsenek közöttünk azok közül, akik ott jelen voltak, de akik jelen voltak, a jelentős részüket a Pici bácsi szava, az ő személyes telefonálása volt a hívó szó, vagy a rábeszélő tényező arra, hogy ott tudjanak lenni, hiszen ez úgy nézett ki, hogy délután 4-től este 11-ig rengeteg produkció egy-két számmal szerepelt egymás után. Nagyon-nagyon imádtuk. Egyébként pedig, hogyha abban az értelemben eléggé el vagyok kényeztetve, vagy voltam, hogyha egy-egy produkciót kellene kiemelni, akkor nem tudnék. Sőt, inkább azt mondanám, hogy például a Volt Fesztivál esetében azok az nagyon emlékezetes produkciók, Linkin Park, Depeche Mode, sorolhatnám, amelyek szerepeltek nálunk, azt már most mai fejjel azt gondolom, hogy kicsit talán hiba is volt. Megálltak a lábukon, óriási hírnevet hozott a fesztiváloknak, és több tízezer turistát Sopronba, de egy idő után rájöttünk arra, hogy nem fenntartható ez a fajta gondolkodás, hogy stadionokat megtöltő sztárokat hozzunk egy vidéki városba, úgy, hogy ráadásul ez egy ötnapos fesztiválnak az első napja, amit ki kell ott alakítani infrastruktúrában arra, hogy 30-40 ezer ember jelen legyen, azt a következő napokon nincs mire használni, hiszen nincs értelme. Tehát ebben az értelemben egyik oldalról nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, és boldogok voltunk, hogy ezek megvalósulhattak, de egy olyan spirálba tereltük bele magunkat, amit mai szemmel azt gondolom, hogy talán nem kellett volna, meg kellett volna maradnunk abban a méretben, ami fenntartható. Most a Sopron Fest esetében erre törekszünk.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lóbenvein Norbert, kulturális szervező, fesztivál szervező. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Mai napig gondolatban a szerelmesed játszom gyakran. Mi lett volna, ha merek lépni, ha nem tanítanak megfélni? Így is voltam, az vagyok, akit a volna megfogott. A kezemet te meg sosem, nem sétáltunk rendesen. Ez van, ez már így marad. Nem csokoltál szív alatt. Szemed is csak kérdezett, még az enyém éhezett. Nyelvpotlásnak végzetes, de kijavítva mégse lesz. Ez van, ez már így marad. Nem csukott a szív alatt. nincsen, véget érni mégse fog, bár a szívem itt nyafog, attól tartok végzetes, kijavítva úgyse lesz. Azóta is kérdezem, miért zavart el a félelem, miért nem mertem veled lenni, miért lett ilyen, miért lett ennyi?
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már. De ne itt, hogy nem látlak, jól tudom, hova visz az út. Megkereslek, megtalállak mindig, ugyanúgy. Engem szétvár a szél, ég át a fény, jön a vak sötét, de megyek tovább. Szétvár a szél, ég át a fény, jön a vak sötét, de megyek tovább. Ha nem tudod, hol vagyok, vannak fent csillagok, nézd. Keresd majd, és biztos találsz olyat, mi rád is lenéz. Sokaknak már segített, és van, ki tényleg hazaért. Egy a fontos, soha, kérlek, soha, soha te ne félj. Engem szétvár a szél.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a fesztiválok világában, illetve a nyár világában kalandozunk, a kettő szervesen kapcsolódik az elmúlt évtizedekben egymáshoz, és aki nagyon ért hozzá, még mindig itt ül velem szemben a stúdióban, Lobenwein Norbert, kulturális szervező, fesztivál szervező, még egyszer köszöntelek itt nálunk, de jól jöttél.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kicsit menjünk rá arra, hogy mennyire változott meg a fesztiválok világa, van-e ezeknek még létjogosultsága? Annak idején még a 90-es években volt talán, amikor Janklovics Peti, nem tudom, talán a nyugati téri aluljáróban viszonylag szépen öltözve ment lefelé, és akkor Sziget ugyan már valami ilyesmi reklám volt, vagy ez 2000-ben volt már, nem tudom.
Hát az évet nem tudnám megmondani, de mindenki emlékszik rá, az egy fontos pillanat
volt. Nagyon megmaradt. Akkor még nagyon másképp gondoltunk a fesztiválokra, akkor az még egy ilyen tök új dolog volt, mindenki várta, mehetek ki a Szigetre, igaz, hogy 3 napon keresztül, 4 napon keresztül port fogok lélegezni, és utána majd fújom az orromból még egy héten keresztül, de hogy vártuk, hogy találkozzunk. Aztán utána megvolt a csúcspont, most pedig még mindig csúcspont van, vagy visszaesés van most a fesztiválok világában?
Hát az elmúlt néhány év az elgondolkodtatott mindenkit idehaza és külföldön is. Ugye mindent a Covid-hoz kötünk, nem is feltétlenül a járványnak az egyéb következményei okán, hanem azért, mert az a fajta mérföldkő, az a leállás, ahhoz lehet viszonyítani. Egyrészt pozitív dolgokat is abban az értelemben, hogy nagyon-nagyon sok új produkció nőtt ki a földből, olyanok, akik korábban nem szerepeltek fesztiválokon, nem is nagyon léteztek, tínédzserek voltak még, és azóta meg a legnagyobb arénákat töltik meg, de az is igaz, hogy az a korszak, amit említettél, ez a 2000-es évekre volt leginkább jellemző, amikor az aranykorát érték a hazai fesztiválok. azt nem mondanám, hogy kimentek a divatból a fesztiválok, mert azért a jelentősebbnek mondható fesztiválok zöme az mai napig működik, de egy olyan szintű visszaesésről az elmúlt néhány évben észre kellett vennünk, ami pont azt a veszélyt hordozza magában, hogy átfordul-e pozitívba egy fesztivál működése, avagy sem. És hát sok esetben ez a kínlódás, ez nagyon benne van a rendszerben. Rengeteg olyan tényező mondatja ezt velem, amit egész egyszerűen tudomásul kell venni. Egyrészt az a fajta drágulás, ami jellemző akár a művészeknek a jelenlétére, tehát egészen más árkategóriába dolgoznak a nemzetközi sztárok is, és a hazaiak esetében én ezt kicsit kettősen mondom. Egyik oldalról tényleg örvendetesnek gondolom, hogy jóval komolyabb gázsíról lehet beszélni egy-egy fesztivál, vagy egy-egy zenekar esetében, és azt is lehet látni, hogy ennek egy részét el is költik, mert hogy egy óriási verseny van a zenekarok között, hogy amit megmutatnak a legnagyobb arénákban, azt egy fesztivál színpadra is próbálják felvinni, annak érdekében, hogy a közönség ő hozzájuk kössön pozitív emlékeket. Ez nagyon-nagyon helyes és örvendetes. A közönség továbbra is keresi a fesztiválokat, de egy minimális visszaesés jellemző rájuk, az árérzékenység is jellemző, és azt is látjuk, hogy az a fajta tortúra idézőjelben, amit mi nagyon szerettünk a fesztiválok esetében, a sátrazás, az odajutással kapcsolatos nehézségek, ezt a mai generáció már kevésbé viseli könnyen, kevésbé keresi ezt a fajta tortúrát, tehát a kempingezés műfaja az jelentősen visszaesett. Illetve hát látszik, hogy olyan szintű kínálat van szerte az országban, elsősorban Budapesten, olyan szinten lehet szinte naponta megkapni a fesztiválozás élményét a legjobb minőségű budapesti koncerthelyszíneken, minifesztiválokon és egyebeken, ami miatt arra már jóval kevésbé lehet számítani, hogy mondjuk az ország túlsó részére ezrek, tízezrek zarándokoljanak el egy-egy fesztivál miatt. Ez, aki 2000-es években egészen máshogy volt, akkor volt egy Petőfi csarnok, ahol ha valaki egy lemezőmutató koncertet tartott évente egyszer, az esemény számba ment, de az akkori nagy zenekarok, a Kispálék, a Tankcsapda és így tovább, általában a fesztiválokat keresték arra az alkalomra, hogy a nagy produkciójukat bemutassák. Ez most egészen máshogy néz ki manapság.
Hát akkor még a 2000-es években beállt az M1-es, amikor kezdődött a Volt Fesztivál, és nem lehetett lejutni Sopronba, mert hogy mindenki elindult, hogy akkor ott leszünk, és akkor vitték a kis sátrukat. Manapság nem tudom, hogy a Sopron Fesztivál kapcsolatban van-e ilyen, erről majd a későbbiekben beszélünk. Viszont ami még bennem felmerült a fesztiválok látogatottsága szempontjából, mi, akik 40-45 fölött vagyunk, mi ebben nőttünk föl, jártunk, de hogy a fiatalok keresik még ugyanazt az élményt, mint amit mi kerestünk, akik, mint ahogy említetted, Instagram, Facebook, TikTok, stb. Generációk akarnak még ilyeneken részt venni?
Azt látom a korosztályom szervező társaim gondolkodásában, és a sajátomon is ezt veszem észre, hogy tudatosan dolgozunk azon, hogy megmutassuk egy új generációnak is, hogy mi az, amiért egy egész generáció ilyen szinten beleszeretett a fesztiválozás élményébe. Az előbb elmondottak miatt elsősorban, amikor azt látjuk, hogy koncertekre bulizni, magyar zenekarokra sokkal nagyobb számban járnak járközönség, mint az előző évtizedekben ez jellemző volt, de azt szeretnénk megmutatni, hogy egy fesztivál másról, most nem feltétlenül akarom azt mondani, hogy többről, de mindenképpen kimondom, hogy többről szól, nem csak egy-egy koncertről, hanem arról, hogy rengeteg olyan plusz kreativitást talál az ember, olyan élményeket, amiket az együttlét okán lehet beszerezni, tulajdonképpen szinte csak egy fesztiválon. A magyar fesztiválpiac abban az értelemben nagyon-nagyon példamutató, ezt nem a saját lovunkat akarom dicsérni, hanem úgy általában a magyar kollégákat. Amióta a fesztiválok aranykorukat vagy virágkorukat érik, nagyon sokat dolgoznak azon a magyar fesztivál szervezők, hogy szélesebb közönségnek tudják megmutatni, hogy ez mennyire tartalmas nyaralás tud lenni egy-egy fesztivál, ami tényleg arról szól, hogy nem csak egy koncert folyam, hanem sok-sok olyan plusz, amit sok esetben külföldi fesztiválokon én hiányolok is.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Lóbenvein Norbert, kulturális szervező, fesztivál szervező, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre, a világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomott a mélybe, és örülök, ha megúszom élve. Persze közhely, de minden rajtad áll, te vagy a szerencse, maga a király talál, csak a sikert keresd, ne a kudarcot, és a megy is az idő, ne add fel a harcot.
20, de miért ül vállatra e pár év, miha repült fel, miha elbukunk? Kell mindig újabb cél, egy újabb szél, elvisz bárhová, nem várj tovább.
keresd, és ne az árnyékot, a nap akkor is hit, ha árnyékot találsz, csak épp te vagy az, aki az útjában állsz. Bizonyítsd, ne csak magadnak, hogy van még súlya a szavaknak. Soha nem jössz rá, ha meg se próbálod, hagyd a korlátod, és valóra válhat egy álmod.
A vér sose válhat vízzé, az légy ki rég voltál. Bár hibát, ha jóvá tennél, sohasem mond, késő már. Szakadolnak a drága percek, repül a múlt és rád nem vár. Nincs más, aki veszthet, nyerhet éjjel ő, hogy meghalnál. De miért ül válladra e pár év? Néha repülünk fenn, néha elbukunk. Kell mindig újabb cél, egy újabb szél elvisz bárhová, nem bárhová. Élve ezt a száguldást, mert minden perc hozhat változást. Hiszen ezt mondom rég,
a számon el a könnyeket, a barátokat számon el az ellenségeket. Játékos vagy nem szemlélő, ragad meg a percet, mert sosem késő. Ne keres olyat, aki ürtöd ki benned, teljesek legyetek is, úgy erős az egyle. Ez a te időd, élvezd, ennyi vállad be, mert boldog le.
Kell mindig újabb cél, egy újabb szél elvisz bárhová, nem bárhová. Élvezd a száguldást, mert minden perc hozhat vár.
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lóbenvej Norbert, fesztivál szervező, kulturális szervező ül velem szemben a stúdióban, a Sopron Fest ötletgazdája, megalapítója. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, hello.
Köszönöm a meghívást.
Korábban Voltnak hívták, ez szerves jogutód, vagy tök új dolog?
Új is, meg nem is. Ugye néhány évvel ezelőtt, amikor egy nagy portfólió részeként a Volt Fesztivált is eladtuk egy amerikai partnernek, a Szigettel és Balaton Szandal együtt, ez az új tulajdonos úgy döntött, hogy megszüntet ebből a portfólióból néhány eseményt, így a Voltot is. Mi pedig azt gondoltuk a városvezetéssel, soproni rábeszélő barátokkal, sok mindenkivel együtt, hogy azért jó lenne valamit Sopronban egy újabb ünnepet tető alá hozni, és abban az értelemben az a hiány, hogy megszűnt egy évtizedek óta létező brand, abban láttuk egy olyan pozitívumot is, hogy nem feltétlenül ugyanazt a világot kell megteremtenünk, ami a Voltra jellemző volt. Próbáljuk belecsempészni annak a szerethető elemeit, tehát például a fesztivál ugye úgy néz ki, hogy ezen a héten csütörtök, péntek, szombaton, azon a helyszínen, ahol a Volt Fesztivál indult, mármint a Szabadtéri Fesztivál 2001-ben, fönt a Lővérkempingben, az erdő közepén zajlanak a koncertek. Ezt a világot nagyon jól próbáljuk visszahozni, főleg azt a korszakot, amikor igazán szerette a közönség a Voltot, amikor még azt mondták rá, hogy családias méretű és bejárhatóak bármilyen életkorban a koncerthelyszínek. De abban az értelemben próbáltunk valami újat kitalálni, hogy egy úgynevezett urbán tematikát tettünk magunkével a Sopron Fest esetében, ami annyit jelent, hogy már a fesztivál az említett Lővérekben zajló három nap előtt körülbelül egy héttel elindul minden évben a városban, körülbelül 80 helyszínen több száz program, éttermekben, teraszokon, kávézókban, podcast beszélgetések, irodalmi programok, rengeteg kiállítás, jazzkoncertek, túrák, séták, kirándulások, amik egy része elsősorban a helyieknek szól, de sok esetben látjuk azt, hogy egy jó példát mondjak, tavalyi ötletünk volt a úgynevezett privát séták, amelynek az a lényege, hogy ismert soproniak, akiket akár országosan ismernek, akár a helyiek tartják egyfajta influencernek, hogyha mondhatom így. Azt kérjük tőlük, hogy vezessenek túrákat, sétákat a városban, mutassák meg, hogy mi az, ami közel áll hozzájuk. És például Paul Michian Lord zenekarnak az énekese, ő soproni, az ő sétájára több százan regisztráltak, le kellett állítanunk az idejében ezt a regisztrációs folyamot, mert hogy a közönség számára annyira szívet merengető, amikor egy helyi polgár megmutatja, hogy mit szeretett ő a városban.
Kik az idei húzó neve, headlinere?
Abban az értelemben, ugye visszatérve egy kicsit arra a kérdésre, amit föltettél korábban, hogy mennyire vagyunk benne mi magunk a saját ízlésünk egy-egy fesztivál esetében, ezt is belecsempésztük, tehát a régi időkből, a Kispáléktól a sok olyan produkcióig, akit a kezdeti években szerettünk, meghívtunk. Egy igazán erős névként a Prodigy-t 8 év után sikerült újra a magyar színpadra felállítani, ők lesznek szombaton a fő fellépőink, akiket azt remélem, és azt is látom, hogy hasonló tömegeket vonz, mint a korábbi években, amikor gyakran voltak vendégeink. De mondhatom azt, hogy az a fajta színes merítés, amit a fesztiválok esetében mi mindig is szerettünk, ahol a Halott Pénztől, az Azariánát, a Jude Law-tól, a Beethovenig, tulajdonképpen egy olyan egyveleget próbálunk összeállítani, amiben a legfiatalabbak és az én generációm is kifejezetten jól tudja magát érezni.
Említettem, hogy majd még visszatérünk egy kérdés erejéig a galériához, és akkor volt egy ilyen fél elszólásod, vagy fél mondatod az imént pár perccel ezelőtt, hogy akkor privát séták, és akkor lehet jelentkezni, megkéritek a helyieket. Te úgyis megkérsz képzőművészeket, hogy akkor mi az, hogy mi lenne, ha festene valamit, csinálna valamit adott téma, vagy adott város, vagy adott nem tudom koncert kapcsán. A galéria kávé így működik, ami egyébként mondjuk, hogy szervesen kapcsolódik a Sopron Fest.
Abban az értelemben mindenképp, hogy a fesztivál ideje, a Sopron Fest ideje alatt a létező galériák is kinyitnak, és extra programmal nyitva tartással várják a közönséget, de mi magunk körülbelül egy tucatnyi új kiállítást indítunk el csak erre a néhány napra. Ebben helyi művészek is partnereink, például Üveges Eszter, Balog Eszter, aki egy híres soproni üveges, a Soproni Szent Mihály templomnak a még a második világháborúban megsérült gyönyörű ablakait erre az alkalomra készült el azzal, hogy felújította az összeset, és most mutatta be először a nagy közönségnek. De ami a saját tevékenységünket illeti, az igazából két fontosabb területen érhető tetten idén. Egyrészt a Sopron Festnek minden évben van egy témája, tavaly a boldogságot jártuk körül, sok-sok művész beszélt arról, képzőművészek is és zenészek is, hogy számukra mik azok a pillanatok, ami a boldogságot jelenti. A Hűségvárosa kapcsolódásokán tavaly előtt a Hűség volt, idén pedig a Barátság évét hirdettük meg, és hát ehhez kötődően öt képzőművészt, köztük Bukta Imrét, Labrosz Danit, Osgyányi Sárát, többeket kértünk arra, hogy a boldogság, a barátság témáját mutassák meg saját műveiken. Ez a Liszt központ Munkácsi termében látható, ami pedig egy igazi izgalom, és azt kell, hogy mondjam, hogy emlékeim szerint talán legizgalmasabb projektjeim egyike, hogyha fogalmazhatok így, az a Sát névre hallgató produkció. Ugyanis azt vettem észre, hogy amióta a mobiltelefonnal képesek vagyunk fényképezni, azóta mondjuk az Instagramon láthatóan igazán izgalmas alkotások születnek csak telefonnal. Van, hogy ezek értékelhetetlenek művészi szempontból, de minden fotó mögött van egy történet. Amikor ez elkészült, abban a pillanatban tudtam meg valamit, vagy történt velem éppen valami. És hát tudjuk, hogy 6-7 milliárd fotó születik naponta egy-egy mobiltelefonos alkotásokról beszélünk. Szóval arra kértem föl közel 100 hazai művészt, nem fotográfusokat, bár az is van közöttük, hanem az élet számos területéről, Beethovenitól, Azariánát, Kapu Tibortól elkezdve Grecsó Krisztiánig sorolhatnám, küldjenek olyan fotókat, amik valamiért nekik fontosak. Aha. És ezekből 200 olyan képet válogattunk ki, amelyeket be is kereteztünk különböző méretekben, és ezek láthatóak itt a Munkácsi teremben ugyancsak. Aminél azt hiszem, hogy csak hogy néhányat kiemeljek, például Kapu Tibor a NASA-tól kért engedélyt arra, hogy azt a fotót bemutathassa, amikor a nemzetközi űrállomáson ő az édesanyjával beszél, és közben egy selfie-t tudott készíteni, de ha szabad, akkor én is még a saját alkotásaim közül is egyet megemlítek, amikor a Volton 2017-ben a Linkin Park volt a vendégünk, akkor a koncert előtt egy perccel az énekes, aki néhány héttel később ugye meghalt, odaugrott hozzám, és a kamerámba kacsintott. Hát ez azt gondolom, hogy ez egy sát pillanat, mert hogy megismételhetetlen. Egyébként az alapötlet az onnan jött túl azon, hogy tényleg látom, hogy Instagramon milyen izgalmas alkotások születnek. Az én szobám falán kint van egy nagyon-nagyon béna gicses kép egy napfelkeltéről, ami csak azért fontos számomra, mert aznap született meg az első fiam, és bármennyire egy béna kép, ezek a történetek fontosabbak.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Fesztivál szervezőként, te tudtál valaha úgy bulizni a saját fesztiváljaid bármelyikén, hogy akkor elengedem magam, és akkor még veled is beszélgetek, még veled iszom egyet, aztán majd valamikor hajnal, nem tudom, 4 magasságában valaki hazavisz?
Hát sajnos igen, de nyilván ez egy más szitó. Én alapvetően gyerekkorom óta inkább házigazda szeretek lenni, mint vendég. Az meg egy nagyon jó helyzet, hogy a mi csapatunk irigylésre méltóan jó társaság, ezért nagyon-nagyon szeretünk együtt lenni, és hát a felelősségből, meg a feladatokból is a jelentős részét akkor, amikor elindul a fesztivál, már a kollégáim veszik át, úgyhogy van lehetőségem úgymond közönségként elvegyülni kicsit a fesztiválok forgatagában.
Mi volt a legfurcsább dolog, hogyha egyáltalán volt ilyen, amit egy riderben kaptál?
Ez most már kevésbé jellemző, de egy időben láttuk azt, hogy alűrök is születnek, tehát nem tudom, Korn zenekar volt, aki feketére festett öltözőket kért, és így tovább. Ami sokszor elmeséltünk már, mert hogy jót nevettünk, hogy a Mobi volt egyszer a Balatonszandon vendégünk, aki viccből beírta a Riderbe, hogy egy konditermet kér az öltözője mellé, és amikor meglátta, hogy mi vagyunk az egyetlenek, akik ezt teljesítettük, akkor jót röhögött rajtunk.
Volt olyan az elmúlt évtizedekben, és akkor ez már az utolsó utáni kérdés a végére, számtalan nagy sztár létezik, és hát azért a legnagyobbakat sikerült valamelyik fesztiválotokra elhívni. De hogy volt olyan, akit nagyon szerettetek volna, és nem tudom, nemet mondott, mert akik mostanában annak nem tudom, hogy járnak egyáltalán fesztiválozni, a Bad Bunny például, vagy a Selena, nem Selena, a T-betűs nevű
Taylor Swift.
De hogy a régiek közül, nem tudom, a Snoop Dogot, vagy bárkit próbáltatok valahogy elhívni, és akkor azt mondta, hogy én nem foglalkozom ilyenekkel.
Hát a felsoroltak, a Snoop Dogg pont volt egy párszor már nálunk. Balatonszandor is volt meg Szigeten is. Hát nagyon-nagyon hosszú a lista, hogy kik nem jönnek el, és ez a lista egyre inkább bővül, mert hogy akkor, amikor mondjuk a Sziget indult, akkor még ha hisszük, ha nem, a Green Day-ek, meg David Bowie-ké, meg Foo Fighters-ek is szerepeltek a line-upban, megfizethető áron. Ma már, hát a felsoroltak közül ugye David Bowie kivételre többiek mind aktívak, de nem, jellemző, hogy fesztiválokon is jelen vannak, de most már sokkal inkább jellemző az, hogy stadion koncerteket adnak. Ráadásul sokszor úgy, mint a Coldplay-nél láttuk tavaly vagy tavaly előtt, hogy egy európai várost kinéznek maguknak, és akkor 3 napig ott vannak, inkább a rajongók utazzanak oda, mint hogy ők költöztessék városról városra ezt a hatalmas arzenált. Az pedig, hogy egy fesztivál keretei között megérje nekik, ahhoz az kell, hogy kifizesse a szervező azt a költséget, amit szinte lehetetlen ma már kigazdálkodni. Úgyhogy ebben az értelemben biztos, hogy egy nagy átalakulás előtt áll, vagy alatt van most a fesztiválpiac. Folyamatosan azon vakargatjuk a fejünket akkor, amikor a fesztiválok létéről van szó, hogy milyen irányba érdemes elmenni. Mi azt a döntést hoztuk egyébként például a Strandfesztivál esetében, hogy a külföldiek kell szemben sokkal inkább a magyar produkciókra építünk. Részint azért, mert valós érdeklődés jellemző a közönség részéről, részint azért, mert az igazán nagy neveket nem tudnánk megfizetni. Inkább az a döntés született, hogy van egy nulladik nap, amikor több nemzetközi produkció szerepel, a többi nap pedig szóljon a magyarokról.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Várunk titeket Sopronban a hétvégén.
Viharos szíve az ordugaron át. Elhagy az idő, ólom a világ, nagyon más az elején, csoda egy sátor rejtekén, de ahogy más, ahogyan én, te is árny és fény, úgy a napokon a fés rény, gyere és állj. Bárhogy is hívnál, nem jön a az eső, jöhet egy új kaland. Legyen más, tűjed egy ég, lehet a hold hátsó felé. Te is félsz, ahogy a vég, te is állj és fény. Tűjed a pokon a szél és fény, gyere és szállj mellé, ahogy a csoda.
Műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Reklám. Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Gábor Anikó.
Ez a Petőfi Rádió.
Visszatér a kánikula, hétfőn és kedden is ülésezik a parlament, több ezer hektárnyi erdőt pusztított el a tűz Andalúziában.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Jövő héten ismét ülésezik az országgyűlés, a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik a hétfői ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hév hálózatot is fejlesztenék. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu a reggeli kormányülés után hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Cisjordániában. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén, Brit Columbia tartományban, eddig 20 ezer embert evakuáltak. Andalúziában 8 ezer hektáron pusztít erdőtűz. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Ismét visszatér a kánikula, napos, száraz idő várható holnap, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
A hírek után
a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió. Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, lévén, hogy berobbant a nyár, és előkerültek a legtöbb helyen a biciklik, a bringák, éppen ezért a bringázás világában fogunk kalandozni, kivel mással, mint a négyszeres olimpikon hegyi kerékpár versenyzővel, vagy mountain bike versenyzővel, bármelyik hely is lehet. Parti Andrással köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszi a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Te melyiket használod, hegyi kerékpár vagy mountain bike? Mert korábban még a 90-es években hegyi kerékpárnak is mondták.
Hát egyébként mindkettőt most ezzel kapcsolatban nem vagyok olyan radikális, tehát igazából mindkét kifejezés érthető, mert szerintem a legtöbben tudják most már, hogy miről van szó. De egyébként országútidok is néha, meg úgy vegyes a felhozata, de egyébként valóban a monti volt mindig is a prioritás, és mondjuk az olimpiai részvételeim is mind montiba voltak.
És pont ez lett volna, amivel belecsapunk az egésznek a kellős közepében, most kis szemantikai fejtegetés után, hogy alapvetően te egy montis arc vagy, most mégis országútival érkeztél, vegyíted a kettőt, néha grével is, vagy gravel is előfordul.
Abszolút, egyébként a montisok is nagyon sokat edzenek országúton, most egyébként kicsivel vagy többet is gurulok országúton, nem tudom miért, valahogy most jobban van
hangulatom. Alkatod is olyanná vált egyébként.
Egyébként igen, meg úgy a profi sporttól már visszavonultam, de azért hál' Isten egész sokat bringázok, meg edzek, azért összejön még most is ez a mondjuk olyan bő 20.000-21.000 kilométer per év, ami mondjuk nem olyan rossz, sokkal többet versenyzőként sem mentem, csak most az intenzitás hiányzik, tehát már nem mindig megyek nyélen, meg van, amikor edzést tartok, szóval nem mindig az a prioritás, hogy az én edzésem az első számú, de azért még úgy haladgatok, és most néha országúti versenyeken is indulok. Meg a Montin ott, hogy mondjam, tehát a Monti az egy kicsivel nehezebb műsor, azzal azért lassabban tudsz haladni, nagyobb gumi, nagyobb gördülési ellenállás, és én ezt úgy szoktam, hogy jobban visszarúg a pedál, tehát hogyha mondjuk csinálok egy 30 másodperc maxot, akkor Montival lesz hosszabb időbe. Legalábbis érzésre, hogyha érted, mire gondolok. Tehát ott lassabban telik az idő, de egyébként mind a kettő nyilván ez nehéz, csak most valahogy picivel többet országútizok, de jönnek majd hamarosan, most lesz még az országos bajnokság Montiba, meg Edas, szóval ott valószínűleg még azért indulgatok így just for fun.
Versenyekről majd a későbbiekben beszélünk, mert nyilván nem csak voltak, hanem lesznek is versenyek az életedben, mint ahogy említetted is. Viszont mondtad, hogy ballonosabb gubi, nagyobb a tapadás, stb. Virsli gumival pedig, amivel most érkeztél, azért viszonylag könnyebb kicsúszni, elesni, ilyen hirtelen tetoválásokat szerezni, amiket most láttam, vagy láttam a lábadon egy.
Azt hiszem, értem a célzást. Szóval igen, hát pont két napja sikerült elvágódnom, és már vágtam a centét, mert évek óta nem estem el, pedig így a nagyszámok törvénye alapján, akárhogy is tud az ember, vagy nem tud bringázni, a nagyszámok törvénye alapján benne van egy-egy ilyen kicsúszás, és ez még a szerencsésebbik eset, amikor így, hát igazából benéztem valószínűleg egy kanyar, tehát szoktam arra járni, kicsivel gyorsabban mentem, én szerintem volt is talán valami az aszfalt, ami nagyon hirtelen ment ki alulam a bringa, tehát lehet, hogy voltam, hogy kifolyt olaj, és egyszer csak így a földön találtam magam, és szépen így egy olyan 35-tel kicsúsztam oldalra, és lehorroltam itt ott magam. Hát nyilván ez nagyon kellemetlen, tehát ez kicsit ilyen égéssérülésszerű. Ezen kívül viszont egy nagy bajom nincs, szóval az első éjszakám az nem volt olyan kellemes, mert nyilván ilyenkor, ugye, hogy az arra oldalára fekszik az ember, akkor kicsit problémás. De egyébként most ez nem olyan vészes, tehát voltak ennél ezerszer vészesebb horzsolásaim is, ami már tényleg problémát okozott. Most ez így első este kicsit ilyen kellemetlen volt, de meg nem tudtam lemenni például tegnap szápozni, mert még nem gyógyult be annyira. Szóval azért nem kell annyira sajnálni, kellemetlen egy kicsit, igen, de ilyenkor, belőfordul.
Ilyenkor azt csinálod, mint a gyerkőcök, akik elesnek biciklivel, hogy felpattan, kicsit lesöpri a ruháját, aztán vissza a nyerekbe, és aztán indulás tovább. Tök mindegy, hogy mennyire vérzel.
Hát pontosan, tehát gyakorlatilag az volt, hogy elvágódtam, pont ki is csúsztam az útról ilyen poros részre, egy porfelhőt lehetett látni még, és akkor mögöttem egy autós meg is állt, és tök nagyon-nagyon rendes volt, és kérdezte, hogy van-e bármi gond, segíthet-e valami, mondta, hogy nincs semmi gond, megyek is tovább, de hogy látja, hogy tiszta por vagyok, ad nekem még ilyen nedves popsi törlőt, meg minden, szóval meg letörölgettem ott a sebeimet, hogyha már adott, és utána mentem tovább ugyanazon a vatton.
Ez is mennyit változott egyébként az elmúlt évtizedekben, a 90-es, 2000-es évektől, mármint, hogy a biztonsági felszerelések használata, hogyha az ember kerékpárral vagy biciklivel közlekedik. Akkor az, hogyha valakinek pukus is, aki volt, akkor néztünk rá nagy szemekkel, hogy ez valami fura madár lehet, mert nem használtunk ilyeneket. Most meg egyébként, hogyha elindulsz bármerre, akkor könyökvédő, térdvédő, pukus is, az a minimum, és ki mit használ még?
Hát igen, egyébként ez nagyon sokat változott, amikor én is kezdtem a pályafutásomat olyan 97 környékén, akkor még azért kicsit ilyen UFO-nak néztek, amikor bukó volt rajtad, és akkor bementél egy boltba, mit tudom venni, még egy csoki bringa közben, és akkor tényleg aztán furcsán néztek. Most meg már ez olyan szinten sima, hogy tényleg azért ez, hál' Isten, egyre inkább edukálódnak az emberek, mert én mondjuk térdvédő, könyökvédőt nem hordok, mert nyilván ilyen intenzitású bringázásnál nem is tudsz, mert egyszerűen ledörzsöli a bőrödet. Most 3 órán keresztül tekerek nyélen egy térdvédő, egy könyökvédőben. Valószínű, hogy ott a bőrömből is lejön egy kevés, ledörzsöli, az biztos. De amúgy egyébként tényleg, tehát a bukósokat hál' Isten egyre többen viselnek, de viszont még mindig nem elegen szerintem. De mondom, tehát az irány az nagyon jó, hál' Isten, ebből a szempontból is.
Nem csak ez változott egyébként, hogyha már a biciklizésről beszélünk, hanem maguk a biciklik is rengeteget változtak azért, amivel te még a 90-es évek végén, a 2000-es években versenyeztél, vagy felültél rá, azok más anyagból voltak, más volt a súlyuk, máshogy néztek ki, stb. Most meg olyan iparág épült rá, hogy milliárdos.
Hát abszolút, tehát, hogy 1 millióféle szabvány van most már, illetve most már mindig jön valami új, amivel meg lehet újítani a piacot, és újabb eladásokat lehet nyilván generálni, de emellett tényleg vannak tök hasznos fejlesztések is, és valóban, tehát amikor még én kezdtem, főleg, hát én egyébként aránylag lentről indultam, tehát gyakorlatilag egy ilyen gazdaságos típusú bringával indultam az első versenyemen, ami a mai világban szerintem már így elég furcsán jönne le, illetve nem is nagyon lehetne szerintem teljesíteni szinte a mai pályákat, mert a pályák is hozzáváltoztak, mondjuk főleg így a cross country-t figyelembe véve, szóval egyébként valóban, tehát akkor még kiskerék méret volt, ez a 26 szólos, most meg már a 29-es van, sőt, most jön az újabb őrület, a 32-es.
Ezt én is hallottam, ez igaz?
Igaz, és pont most a hétvégén volt az első olyan világkupa, ahol már ezt tesztelték is cross countryba, ami, hát nem mondom, hogy ilyen tökéletesen sikerült annak a versenyzőknek, az egyik csapat próbálta ki ezt, de mindenképp egy érdekes történet, mert valamilyen szempontból hozhat előnyöket, de azért ez már az a méret, ami kérdőjeleket is vet fel, hogy lehet úgy felépíteni egy vállalat, hogy ne nőjön 2 méterre a tengelytáv, meg egy kisebb versenyzőnek ez hogy lehet optimális, szóval azért tényleg ez még egy ilyen nagy kérdőjel, hogy ez hova fog tudni kinőni. De egyébként mondjuk, amikor a 26-os után bejött a 29 szolos kerékméret, akkor azzal kapcsolatban is kicsit szkeptikusak voltunk az elején, és aztán egyszerűen átültem egy 29-esre, és még megvolt a 26-osom is, és soha többet nem ültem vissza. Tehát fene se tudja.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Parti András, 4-szeres olimpikon, mountain bike versenyző, sportember, vállalkozó. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Szomjon halok a forrás vízem mellett, parázs kájhánál vadlászni dörget, tűzben égek, mégis vacogok, hazám földjén is számizott vagyok, hitetlen bárok sírva nevetek, az biztat, ami tegnap tönkretett, végtár idő bennem a bosszúság, befogad és kitaszít a világ, szememnek, hiszek a véletlennek, hirtelennek, gyanúm az igaz, körül sompolyog, mindig nyerek, de vesztes maradok, fektemben is a felbukás fenyeget, van pénzem, de egy vasra se keresek, én reggel köszönök, jó éjszakát, befogad és kitaszít a világ.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a bringázás világában kalandozunk. Velem szemben a stúdióban még mindig Parti András, négyszeres olimpikon mountain bike versenyző. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél. Szia.
Köszönöm a meghívást.
Az imént ott fejeztük be, hogy jönnek a 32 colos kerékméretek, vagy legalábbis próbálják már tesztelni, vagy már talán tesztelték is a legutóbbi világkupán, és említetted, hogy azért itt vannak kérdések ezzel kapcsolatban, mert túl nagy lenne a tengelytáv, vagy a kerekek közötti távolság, hát legfeljebb áthidaló elől 32-es, hátul 29-es.
Egyébként lehet, itt lesz a pont. Meglátjuk. Ezt szabadalmaztatom, oké. Kimondtad, nincs a szabadalom. Nem tudom, egyébként ilyen próbálkozást még nem láttam, de a fene se tudja. Mondom, igazából ez egy ilyen nagyon kérdőjeles történet, mert ez már az a méret, amivel már a súly is eléggé megnő.
Illetve
a bringa is nagyobb lesz, és mondjuk egy kisebb versenyzőnél nyilván ez egyre kevésbé működhet, bár ahogy említettem, már a 29-esnél is ez volt, hogy még az elején ott nagyon azon ágáltak, hogy hát a kisebb versenyzőknek nem lesz jó, hogy majd az ilyen tényleg alacsonyabb versenyzőknek azoknak volt egy ilyen köztes megoldás, hogy a 27B, ez a 27 és fél colos, tehát az pont a kettő közötti, de aztán ez is úgy kihalt, hogy nem igaz, és már a legkisebb versenyzők is 29-es bringával mennek, és az az érdekes, hogy most már tényleg, hogyha meglátod ember egy 26-os bringát, akkor az bántja a szemét, mert annyira hozzászokott. Hát ez BMX, kicsi bicikli. Na most ugyanez van a 32-es, ahogy ránézek, és így húha, az a kerékméret azért már nem vicces. De egyébként gravelből vannak most rá egész jó próbálkozások. Ott szerintem egy ilyen nagyobb létjogosultsága lesz ennek a 32 szolnak.
Na, kicsit felülről nézzünk rá erre az egész iparágra, vagy sportágra, bármelyik helyes lehet a kettő közül, tehát hogy manapság mindenki biciklizik. Vagy legalábbis én látom, úgyhogy egyre többen ülnek fel, vagy ilyen, vagy olyan biciklire, ami egyébként egy 10 évvel ezelőtt még nem volt. Tehát, hogy a különböző közösségi médiás, videós, képes oldalakat is lassan leuralja az, hogy akkor én biciklizem, ennyit mentem, stb.
Abszolút egyébként ez az irány egyre erősebb, és egyébként én abból is látom, hogy tavaszonként, amikor elmegyek bringázni mondjuk Szentendre felé itt a bringás úton, egy kellemes időjárásba hétvégén, akkor rájövök, hogy hát erre nem kellett volna jönnöm, mert tényleg annyian vannak, és ez egyébként egy pozitív kritika egyfelől, tehát hogy tényleg tök jó, hogy annyian bringáznak. És egyre komolyan veszik sportszerűen, de viszont mondjuk a munkába is azért már hál' Isten egyre többen járnak, és abból a szempontból is jó, hogy talán akik régebben csak autóból látták a bringásokat, és esetleg nem úgy kerülték ki, nem úgy viselkedtek a bringásokkal talán, hogy minden szempontból biztonságos legyen. Most ez is szerintem azért úgy picit talán változik emiatt, hogy talán látják a másik oldalról is a történetet, hogy azért a bringás az eléggé ki van téve, nincs körülötte egy kaszni. Ahogy említettük, egy bukó az általában manapság már összejön, van akinél van esetleg más védőfelszerelés is, de hogy azért mégiscsak egy szál kis ruhába vagyunk, és hogyha mondjuk meglök egy autó, akkor abból kellemetlen dolgok lehetnek. Szóval ebből a szempontból is szerencsés az, hogy hál' Istenért többen vannak, és kicsit talán pár éve hallottam ezt a kifejezést, hogy a bringa az új golf. Szóval van egy ilyen történet is. Így a
melyik kvázi... egyes, kettes vagy hármas?
Hát ezt most meg nem tudom mondani. Ebben vagyok szakértő.
Lényeg az, hogy azt említetted, hogy amikor elindulsz tavasszal, vagy egy ilyen kellemesebb időjárásban Szentendre felé, akkor milyen sokan vannak, vagy bérelt, vagy saját bringával, vagy grévellel, vagy elektromossal, tök mindegy. És nem csak ez, állítólag most már ilyen mondatokat is hallani, lehet, hogy csak legenda az egész, hogy most már a balatoni kör is annyira tele van, hogy ha szeretnél bringázni, akkor nem tudom, hajnalban menjem, akkor talán még fele annyian vannak.
Abszolút. Hál' Isten, egész sokat szoktam a Balaton, egész sok időt szoktam tölteni a Balaton környékén, és szoktam is arra, hát bringázni, hogyha már ott vagyok, de nyáron például meg nem fordul a fejem Balaton partján biciklizek, tehát egyből a Balaton felvidék felé szoktam venni az irányt, mert egyszerűen annyian vannak, hogy amikor már szezon van, akkor szinte lehetetlen sportszerűen bringázni, mert aki ott kvázi megy, tök lassan, nyugiba szeretne bringázni, túrázik, csomagokkal, stb. Gyerekekkel, ők gyakorlatilag megijednek, hogyha oda bevágódok egy ilyen keskeny útra 35-40-nel, meg egyébként nyilván én sem fogom, tehát hogy nem tudok úgy közlekedni, ahogy szeretnék, mert főleg egy országútival egyszerűen nem nem optimális.
Kinépeléd valaki, húzol egy satúféket, aztán utána nyakmerevítővel mehetsz az első kórházba.
Igen, és hát vagy mást is fellökök, tehát hogy egyébként tényleg nem egy optimális történet, és egyébként az a baj, hogy sok részen még nincs is felkészülve erre a bringás úthálózat. Vannak jó részek, de van sok rész, például az Füred és Tihany között, az például nem annyira optimális, hogy úgy mondjam, arra, hogy mondjuk ott nagy tömegek bringázzanak, mert tényleg olyan keskeny az út, meg olyan huplis, hogy elmegy egymás mellett két bringás, és koppan a kormány, hogy összeérnek, szóval de egyébként szezonon kívül, meg amikor még nincsen szezonok, amíg imádok, tök jó ott is bringázni, csak ilyenkor nyáron már abszolút kedvelem a partvidéket.
Igen, meg olyankor, hogyha ilyen élmény bringázásról van szó, arra is figyelni kell, hogyha valaki a Balaton kört csinálja meg, vagy a Tisztató kört, stb., hogy akkor kocsmáról kocsmára mennek, és akkor nyilván te, hogyha kicsivel, nem tudom, többen 28-36 tolnád a virzsligumival, lehet, hogy ő egy kicsit, nem tudom, jobbra-balra kileng.
Hát igen, abszolút, tehát, hogy most nem lehet, amúgy se lehet elvárni, mert valaki jól is érezte már magát korábban, meg azt se lehet elvárni, hogy mindenki az szinten tudjon biciklizni, most tényleg, aki ott lemegy a családdal a Balatonra, és csak akarnak egyet bringázni, vagy tényleg, vagy megcsinálják a Balatonkört akár több nap alatt, most nem lehet összehasonlítani azzal a technikai szinttel, vagy technikai tudással, mint aki éves szinten tényleg 20 ezer kilométereket tölt a bringán, meg még ilyen. Tehát nyilván én sem ott fogok edzeni a Balaton partján, amikor vatra nyomom a pedált, és akkor minden egyes méternél nyomnom kell egy satúféket, tehát az nem túl jó. És nem mellesleg egyébként a Balaton felvidék meg csodás, tehát ott meg még sokkal jobb bringázni, és szerintem imádom azt a részt.
A Bubán mentél már egyébként, Andris?
Mentem.
Hát állítólag Biatorbágy magasságában van egy elég kellemes kis emelkedő, ahol elég sokan elvéreznek.
Igen, szoktam arra bringázni, főleg egyekig ott van egy köröm, az ott egész gyakori, az úgy könnyen elérhető, de egyébként a Balatonra is mentem le. Hát nem egészen a Bubán, de nagyjából. Vannak benne emelkedők, dimbi-dombi, de hát ilyenek arra terepviszonyok, tehát most igazából tudom, mert sokan mondták, hogy hát olyan dombos, hogy nem igaz. Most én nekem ez még nem tűnik fel, hogy dombos, mert ott úgy aránylag lendületből tudok még én közlekedni, de én tudom, hogy egy amatőrnek mondjuk ez sokkal nagyobb kihívást jelent, meg van benne egy-két ilyen megkérdőjelezhető élességű kanyar, ahol néha még van is egy kis murva az út szélére felfordva, szóval előfordulnak ilyesmik, szóval oda kell figyelni nagyon, de hát most ilyen terepviszonyok vannak, tehát az olyan dombos az út, most nem fognak csinálni egyenesen egy viaduktot, amin egy terepasztalszerűen tudunk lemenni a Balatonra. Lehetett volna picit kevésbé dombosra egy csinálni, de sokkal kevésbé szerintem nem.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Parti András, négyszeres olimpikon kerékpárversenyző, mountain bike versenyző. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Tudom, nem egyszerű velem, de megláttad az igazságot bennem. Vigyeltél és megértettél engem. Nem egyszerű velem. Már az első este ráhajtottam válladra a fejem, az ürességem szerte foszlott bennem. Már az első este volt a kezdet, csak elszaladtam volna néha tőled, a megismerés bonyolult művészet. Nehéz volt a kezdet, már a kezedben a lelkem, vigyázz rám, mert nincsen több belőle, óvni fogom én is a tiédet, kezedben a lelkem. Nélküle már a tegnapom sem létezett. Gyere, kezdjünk egy életet, mert nélküled már nincs értelme. Nélküle már a tegnapom sem létezett. Gyere, kezdjünk egy életet, mert nélküled már nincs értelme. És ha egyszer
szerettem.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Mondd el, mire vagyok jó neked, hogyha bármit ezek rossz velem, és a kettőnk álma integetne szemem. De mégis kapaszkodunk egymásba, de én nem hiszek, mert drágám az álcákba, és egy magányos titkos percben, gondolatban az útjaim szétválnak. Mégis visszatérek, ilyen ez a valóság, még ketten boldogságnak nevezzük, de hason már. Pedig meg sem közelíti, csak a lelkemet öregíti. Neked ez könnyű, neked ez könnyű, nekem nehéz, nem majd valahogy megemésztem. Neked ez könnyű, neked ez könnyű, de én már teljesen összetörtem. Neked ez könnyű, halalej, halalej, pedig elmen jellemző. Halalej, 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 de ez egy gyönyörű herceg. Tereged ez könnyű, én nekem még nehéz. Amikor a valaki valami a tiéd, búcsúzni kemény. Túl sok gondolat, amit elveled szemben még kísért. Azt hittem, hogy az enyém, pedig életemből kilép. De magyar lesz jobb, de sokan ezt mondják. Hiába kutatok, keresek, baby, rengeteg rossz lány. Neked ez könnyű, neked ez könnyű, de már nem bocsátok meg, nem egy botlás. Ez egy komplex dolog, baba, jobb, ha engedlek. Meghalnak érte bagácsik, hogyha jönnél, nem kell ez. Tudom azt, hogy idő kell, és nekem is egyszer jobb lesz ez.
Ennek most így kell lennie.
Neked ez könnyű, neked ez könnyű, nekem nehéz, nem majd valahogy megemésztem. Neked ez könnyű, neked ez könnyű, de én már teljesen összetörtem. Neked ez könnyű, halalej, halalej, pedig el nem jellemző. Halalej, 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 de ez egy gyönyörű hercegnő. Azt hittem, hogy megszerettél, túl ostoba voltam, nem. Azt hittem, hogy nem cserélnél. Ezek után jobb lesz, elmentem. A biszti féltékeny voltál, a biszti csak minket óvkál, babám. Tudod, hogy még olyan dolog, baby, nagyon elleszek. Tudod, hogy nem volt olyan, aki engem elfelejt.
Tudod, hogy sírva jöztem még, hogy mindent újra kezdenél.
Neked ez Petőfi Rádió,
Kulturfitness, Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Parti András, négyszeres olimpikon kerékpárversenyző ül velem szemben a stúdióban. De jól jöttél, köszöntelek még egyszer, hello!
Szia, hello!
Beszéltünk 32 colos kerékméretről, meg gravelről, meg mountain bike-ról. Elég régóta ismerjük egymást, és beszélgettünk már mindenféle platformokon, de szerintem arról még nem beszéltünk, hogy te, aki egyébként a rántott húshajtású, meg a pizzahajtású biciklihez vagy szokva, az elektromos bringáról mit gondolsz, ami mostanság akkora divat, mint nem tudom, a susogós bemcsi a 90-es években?
Van létjogosultsága bizonyos keretek között szerintem. Aki esetleg tényleg nincs olyan erőlétben, vagy már kevésbé, régebb óta fiatal, vagy hogy mondjam, tehát ki lehet nyújtani vele a távokat, hogy ember észrevenni használni, és ezzel is tökre jól el lehet fáradni. Szóval abszolút is egyébként ennek a piaca most brutális módon nő, és szerintem most ez nagyon megy. Magyarországon szerintem kevésbé kisebb a létjogosultsága, mint mondjuk egy-egy külföldi helyen, mondjuk az Alpokban vagy Tenerifén, ott tényleg elképesztő módon ki tudja tolni a határokat, mert vannak olyan részek, ahol amúgy esélye nincs eljutni egy átlag bringásnak, vagy nem is egy átlag bringásnak, egy amatőr bringásnak, aki mondjuk tényleg nem szokott annyit gurulgászni. Nem tartok jó ötletnek, hogy mostanság egyre gyakrabban látok olyat, hogy már gyerekeknek vesznek e-bike-ot, és hát én ezt mondjuk inkább azt mondanám, hát kicsit radikális vagyok, én ezt tiltanám, tehát hogy no way, mert szerintem ennyi idősen, vagy gyerekkorban még 18 éves kor alatt, de hát szerintem, hogyha egészséges valaki, akkor 25-30 éves koráig nyugodtan hajtson saját erőből, amennyire csak lehet, főleg Magyarországon. Mondom, vannak olyan helyek, olyan terepviszonyok, ahol mondjuk tényleg ez ki tudja nyújtani a határokat, de itthon azért jó, vannak hegyeink, amik mondjuk elvileg még csak dombszinte. Szóval azért nem az a szint, ezt még azért meg lehet oldani a legtöbb helyen. Szerintem, hogyha valaki egészségügyileg megfelelő állapotban van, de mondjuk itt tényleg 18 éves kor alatt én biztos, hogy nem vennék senkinek ott, akkor oldja meg mindenki saját erőből, még pont az a lényeg, hogy evolúciósan mi úgy vagyunk kitalálva, hogy mozogni kell, mozgásban vagyunk, azért főleg gyerekkorban jobb, hogyha ezt saját erőből oldjuk meg, és nem most már hozzászokunk akkor a könnyebb úthoz, úgymond.
Másik topik. Szakkommentátor szoktál lenni a különböző versenyeken, és hát az elmúlt hetekben azért elég sok volt. Elég durvák, már ahogy én látom, és persze javíts ki, ha tévedek, azok a pályák, amiket mostanság építenek a különböző bajnokságokon, világkupákon, stb. És most akkor a cross countryról beszélek.
Igen, abszolút. Tehát, hogy nem is most indult el ez a lavina, szerintem még akkor bőven benne voltam a sportban, szerintem egy 10 évvel ezelőtt, 10-11-2 évvel ezelőtt. Ahogy bejött a 29-es kerék, vagy azelőtt egy picivel, ott akkor volt egy ilyen nagyobb váltás. Egyik fele az, hogy a versenyidőből akkor lecsaptak, tehát egy fél órát körülbelül, inkább ilyen 2 óra körüli volt ez az olimpiai versenyszám. Lecsapták ezt a másfél óra környékére, és a pályák egyre rövidebbek és technikásabbak lettek, egyre több lett benne az ilyen ugrató, technikai elem. Ez elején, tehát ez abból a szempontból tűnik nekünk öregebb versenyzőknek, vagy rutinosabb versenyzőknek, már akkor is érdekes volt, mert amikor kezdtük, akkor még egy tök más 97-ben, meg 98 vagy 2000-es évek elején egy tök más feelingű történet volt ez a cross country, kicsit inkább arra hasonlított, mint egy maratonpálya, tehát úgy nem voltak ilyen szintű, ilyen szinten technikás elemek voltak, mert tényleg akkor is már technikás részek, de azért kevésbé volt durva, nyilván a kisebb kerékméret, még egyszerűbb ringák is voltak, tehát azokhoz volt jobban optimalizálva, de aztán utána egy kicsit ugye el is szabadult a pokol az én érzésem szerint legalábbis, tehát nekünk úgy kvázi ennek az evolúcióját le kellett követni, és így beletanulni ebbe, és ez nagyon furcsa volt, viszont egyébként manapság már, meg főleg ahogy mostanság nézzük a világkupákat, van egy fiatal generáció most már, akik már tényleg ebbe születtek bele, tehát gyerekkoruk óta ebben a rendszerben az ilyen nehéz pályákon versenyeznek, és olyan szinten ügyesen veszik ezeket az akadályokat, hogy elképesztő.
Hogyha már beszélünk a cross countryról, akkor beszéljünk a downhillről is, és hát nyilván ott csak le kell gurulni a hegyről és kész, azt meg lehet csinálni, hogyha az embernek van hozzá technikai tudása, meg kerékpárja, ami nem tudom, ilyen nagyon furcsa nekem is, persze örömmel nézem ezeket a videókat, de nekem az én gyomrom is összeszorul még látva ezeket, az egyik energiaital gyártó szokott olyan downhilleket vagy lecsúszásokat szervezni, hogy ott ember nem tud elmenni szerintem biciklivel, és mégis megcsinálják.
Igen, szerintem te erre a Rampage-re gondolsz, az egyik energiaital gyártó cég által szponzorált Rampage nevű történet, hát az mondjuk tényleg durva, tehát az én nem is, egyrészt nem is értek annyira, nem az én szakágom, de hogy én is amikor úgy nézem, hogy úristen haver, hát ott, hogyha egy dolgot elmérnek, tényleg ilyen szakadékokat ugranak át, de egy brutális, hát ellentott két, a videóban is durván néz ki, és az életben az még négyszer durvább, azt úgy kell kezelni.
De embereket mi visz rá arra, hogy egy ilyen ellen induljanak, és
hát ez egy jó kérdés, tehát hogy nyilván én is, tehát hogy a cross country is azért egy nem egyszerű történet, meg másfél órán keresztül megyünk manapság már egy olyan pályán, aminek a lejtői pár évvel ezelőtt még downhillnek számítottak volna, hogyha úgy nézzük, csak rajtunk egy szábukó van, és azon kívül egy ilyen elasztik ruha. Szóval egyébként, hogy úgy nézzük, az is durva, de hogy egyébként tényleg itt már elmérsz egy ugratót, és az lehet, hogy az életedbe kerül, mert akkora szakadékok vannak. Igen. Tehát azért nagyon durva. Nyilván ezek nagyon ügyes srácok, és ebbe szocializálódtak, de hogy azért ezt lekezelni. Hát nyilván most mi visz rá valakit arra, hogy különböző extrém dolgokat csináljon, bungee jumping, stb. Hát szerintem hasonló adrenalin.
Adrenalin, persze, igen. Egy kérdés még a versenyek világához, aztán majd foglalkozunk a te versenyeiddel. Ki most szerinted, és most elsősorban a férfiakra gondolok, a világ legjobb bicikli versenyzője? Pitcock, Van der Poel, stb.
Hát nyilván most Pogacsát lehetne első körbe itt említeni, mint 3 hetes menő, hogyha az országút is sokat nézzük, de aki mondjuk ilyen abszolút nekem az UFO kategória, az például említett Pitcock, mert ő Montiba is akármikor tud szinte verseny nyerni. Nyilván országúton, hogyha ott van a Pogacsár, akkor azért kicsit nehezebb a történet, de egyébként országúton is nagyon jó versenyző, szóval ő meg tudja ülni egy fenékkel ezt a két lovat legalább, sőt egyébként még cyclocrosshozni is szokott, bár most ez a cyclocross dolog vissza lett véve, azt hiszem az előző téren eléggé neki, vagy nem is cyclocrosshozott. Szóval egyébként ez a Pitcock, Pogacsár, Van der Poel 3-as egyébként abszolút kilóg, ők elég sok oldalú versenyzők is, tehát sokféle versenyt is tudnak nyerni, most nyilván a Vingegaardt is fel lehet hozni, de ő inkább ilyen specialista 3 hetesekre, meg ő tényleg csak országúton versenyez.
Nőknél van ilyen?
Hát most szerintem egyértelműen így nincsen. Pauline Ferrand-Prévot volt tavaly, aki így elég durva volt a nőknél, ugyebár ő olimpiai bajnok lett Montiba, még Párizsba, és tavaly átváltott országútra, és ott gyakorlatilag letarolta az egész szezont, az összes versenyt szinte megnyerte, ami így fontos volt, meg nagy.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Parti András, négyszeres olimpikon kerékpárversenyző. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Látni kell, de most nem látom még, mi nemrég hullott szét, egy régi kép és egy képkeret, ami nincs már, nem is lehet. Hol vagy és melyik úton jársz, gondolsz-e rám, egy kicsit vársz, nem vagyok mindig olyan jó gyerek, te annak láttál jó neked. Ha újra dönthetnék, vajon újra így tennék? Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az énekét, hogy mi voltunk és a csillagos égbolt, és oly sok minden mi tudjuk szép volt, ott maradt bent a szívünkben, az enyémben és a tiédben. Hányszor voltam lent, majd egy kicsit fent, de alig bent, kereskélve egy új utat, vajon hová visz és majd, hogy mit mutat. Tudnod kell, hogy ott vagy bennem, ha kék az ég vagy széllel szemben, állok csak úgy némán, előtted kicsit bénán. Így van ez csak a múlté már, az csak a múlté már, az emlékünk így messze száll. Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az éneké.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Még mindig ott fekszem az ágyon, rám ülik
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Parti András, négyszeres olimpikon kerékpárversenyző ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Hello, hello.
Beszéltünk eddig biciklikről, a kerékpársport fejlődéséről, meg hát különböző szakkommentátori feladatokról, amiket az elmúlt években végrehajtasz a különböző világkupák, világbajnokságok, Európa-bajnokságok, stb. Kapcsán. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy te ugye abba hagytad, de mégsem hagytad abba a sportot, tehát hogy még mindig indulsz versenyeken, de már nem úgy, mint korábban. Mi az, ami most előtted van még, André?
Hát így mindig így, ahogy alakult. Hál' Isten, tényleg nincsen rajtam semmilyen nyomás, se maximum, amit magamra rakok, és igyekszem ezt minimalizálni. Tehát nagyjából a versenyeket úgy szoktam tervezni, hogy mondjuk így, hát most van egy szabad hétvégém, akkor a vasárnapi edzés legyen egy verseny, de viccet félretéve tényleg egy kicsit így zajlik, bár most talán amire úgy megpróbálok egy picit úgy rákészülni minden évben, az még az országos bajnokság. Így az olimpiai számba, ebbe a cross country, mountain bike cross country, most Alsóörsön lesz július. Hát most nem biztos, hogy jó dátumot fogok mondani, 16-17, nem
július
tudom,
valahogy
július közepén egy szép vasárnapi napon. Erre úgy kicsit úgy rászoktam gyúrni mostanságban, pár évet kihagytam itt teljesen a cross countryból, és utána pár év után úgy voltam vele, hogy most már nem ciki, hogyha kikapok. és akkor még egyébként egész jól ment ahhoz képest. De nyilván azért most már hál' Isten itt is azért vannak fiatalok, meg hát ami egyébként a trükk és nehezítő tényező, hogy mondjuk én már Master 2-es kategória lennék, de én mindig kérvényezem, hogy még mindig elit licenszt váltsanak nekem a szövetségnél, tehát még mindig az elit kategória, mint a király kategóriába versenyzek, tehát a saját dolgomat nehezítem meg. De nyilván ez több szempont, tehát minden évben tudom, hogy következő már Master licensz, amikor meg rá kéne nyomni, hogy most akkor mehet a Master, akkor így mindig nem sikerül, mindig elitet váltok, nem tudom, hogy ez meddig fog kitartani, de egyébként nagyjából ezután, meg aztán a második felén meg már itt tényleg adhok, ahogy éppen sikerül, indulok egy-egy versenyen.
Említetted azt, hogy a fiatalok egyre többen vannak. Mi a helyzet azzal, hogy akkor oktatod a kerékpározást? Ez van még az életedben?
Van. Most már kicsit átalakult ez, most már csak a 23. kerületben ott is lakom egyébként, és ott tartok heti kétszer edzéseket a fiataloknak, de egyébként edzéstervet is írok egész sok versenyzőnek, akik között vannak fiatalabbak is, ilyen U19, U16-os korosztályban is vannak tehetséges srácok. És hát van olyan versenyző, akinek írom az edzéstervét, és néha elvereget, sőt most már egyre gyakrabban. szóval vissza kell majd fognom magam.
Mi az, amit ilyenkor meg lehet tanítani, mert mi annak idején, és szerintem te is annak idején a 90-es években magadnak tanultad meg azt, hogy akkor hogy kell egykerekezni, hogy kell ugratni, hogy kell nem tudom megemelni a biciklit, nem leesni, stb. Ezeket manapság meg lehet tanulni, vagy tanítani, hogy akkor nem tudom, itt ez a nem tudom félcső, és akkor tessék szépen megpróbálni először csak kis sebességgel, aztán nagy sebességgel átmenni rajta, vagy hogy történik ez?
Igen, hát picit gyorsítani lehet talán ezt a folyamatot, meg most már, ahogy beszéltük korábban, egyre technikásabbak a pályák, egyre nagyobb igény van arra, hogy már fiatalon kell megszerezni inkább a technikai tudást, nem annyira az erőnlétet, tehát egy nagyobb hangsúly van arra, hogy már minél fiatalabban, minél ügyesebbek legyenek technikailag a lányok vagy a srácok. És ezt, hogyha mondjuk, amit én tudok, egy picit át tudok adni belőle, akkor egy kicsit ezt a folyamatot lehet gyorsítani, és nem az lesz, hogy mondjuk tényleg 18 éves korukra tanulnak meg normálisan ugratni, mert akkor már manapság az már kicsit késő, tehát így felgyorsult a világ ebből a szempontból. Nyilván a mi időnkben még tényleg az volt, hogy kimentünk és ástuk az ugratókat, és csak egyre nagyobbat ástunk, és akkor egyre nagyobbat ugrattunk elvileg. Tehát úgy lassabb volt a folyamat. Most talán ezt lehet egy kicsit így gyorsítani, meg átadni, meg talán így nem is csak ez a lényeg, hanem úgy egy közösséget építeni, és úgy mondjuk megszerettetni velük a sportágat.
az van, nem biztos, hogy csak én gondolom így, hanem hogy nagyon sokan vannak vele, úgyhogy ha néznek egy ilyen akármilyen cross-country bajnokságot, hogy mondhatják nyugodtan a tévére, hát csak le kell menni azokon a kis gallyokat. Tök egyszerű, megfogod a kormányt és leengeded a biciklit. Egyébként, hogyha benne vagy és csinálod, akkor tök nem ennyi egyszerű, hogy ott állna, ülne bárki a biciklin, akkor azt mondja, hogy elindulok rajta.
Igen, kívülről sok minden így néz ki, tehát kívülről, amikor így, mit tudom, van egy tök már BMX félcső verseny, és ott ugratnak ide, hát igazából ők lendületből tök szépen ilyen lazán csinálják meg mindent, de szerintem ott egy ember így lenézne, de még én is, és hát azt mondaná, hogy hát ez itt kizár dolog, hogy itt leguruljak egyáltalán, nem, hogy még ott ugrassak, tehát nyilván ezt így, amikor valaki ezt készségszinten csinálja, és ügyes benne, akkor azt egy tök könnyűnek tűnik, és kívül úgy tűnik, mintha ez ilyen sima dolog lenne, holott meg az ember lehet, egy átlag ember az első kövönes nált a kormányos. Szóval azért kell a tanulás meg a rutin.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Nem csak azzal foglalkozol, hogy kerékpárt oktatsz, pontosabban tanítod a gyerkőcöket, illetve a fiatalokat, meg nem csak versenyeken indulsz, hanem hogy egyéb dolgokba is bele ástad magad. Például pizzát készítesz.
Igen, hát hál' Isten egyre több dolog van így az életemben, már így, vagyis hát már nem biztos, hogy hál' Isten, mert már néha nem tudom megszámolni a kezeimben, meg nem is szokott eszembe jutni az összes projekt, amiken itt dolgozok. Igen, de most ez a nápolyi pizzázás egyre jobban kinőtte magát, és valahogy hál' Isten az életem úgy alakul mindig, hogy a hobbiaimból élek, és ez is kicsit kezd a felé mocorogni, hogy a hobbim így kinőtte magát szinte, és így organikus módon úgy, hogy hát nyilván annyit kiszoktam rakni, hogy itt ott voltam pizzát sütni, de hogy ilyen kitelepüléseket, nápolyi pizzás kitelepüléseket szoktam csinálni, ez kitudódott még jó pár éve így a közösségi médiába, és akkor egyre több ilyen kerékpárhoz kötődő helyre hívtak, és most már így más helyekre már ilyen kisebb workshopot is tartok néha, meg ilyesmi, szóval így kicsit engem is meglep, tavaly erre elő is kellett készülni, meg kellett építkeznem is, hogy legyen valami előkészítő dagasztóhelységem, ipari hűtő, meg minden ilyen felszerelés, meg hát folyamatosan fejlesztem a sztorit, és próbálok nyilván időt, energiát belefektetni, szóval...
Ez egy mobilis kemence, nem? Tehát, hogy nem az van, hogy valahol van egy beépített nápolyi kemencét, hanem hogy viszed.
Nem, abszolút, tehát egy mobilis, berakom a kocsiba igazából. Most nem azt mondom, hogy könnyű, hogy belefeszülök, azért megemelem egyedül, de ez egy, van egy gázos, meg egy elektromos kemencém, és vannak most már erre tényleg nagyon jó opciók, és ezek is tudják ezt a 450 fokot, ami szükséges a nápolyi pizzához, sőt többet is egyébként, hogyha kell. És akkor ezekkel így kvázi ki tudok települni egész sok helyre.
Hogyha már a gasztróról beszélünk, kávé van még az életedben?
Hát ezt minden reggel kávézok. Egyébként igen. Hát van ez a kisebb kávés projektem is, van egy, de inkább ez az inkább ilyen hobbinak mondanám, de ugyanezzel így összeköttetésben van egy ilyen saját márkás energiaszelet történet, és abban is van kávé, tehát ott abból egy kávés, meg egy homoktövises opció van, és abba ez a, ami van a Koffein Party cím alatt futó kávé, abból leőrölt kávét rakjuk tulajdonképpen ebbe az energiaszeletbe, az egy kicsivel talán stabilabb lábakon áll, hogy úgy mondjam, az a projekt. Ezen kívül most még pont benne vagyok a jövő Tenerife edzőtábor szervezésbe, azt már ilyenkor el kell kezdeni, így akárhogy is 40 fok van kint, most már a jövő januárra is gondolni kell, hogy meg legyen a jó helyszín.
Ebben az évben, és akkor ez már a legeslegutolsó kérdés a végére, lesz még valami külföldi kiruccanás bringával?
Most szerintem egyelőre így nincs terben, most maradok itthon. Januártól a szokásos Parti Andris féle Gyere velem Tenerife projekt fog beindulni, akkor mindig két hónapot ki szoktam menni így Tenerife-re, és akkor jönnek hozzánk kvázi edzőtábor, vagy bringás nyaralás jelleggel bringások, kevésbé bringások, hobbi bringások, ismerősök, akinek edzést tervet írok, vagy akik megkeresnek, szóval nagyjából ez lesz a következő. Most ilyen bringás külföldi kiruccanás nincsen, de lehet, hogy bringa nélküli lesz.
András, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm, köszi a lehetőséget.
Gyermekként azt álmodtam én, hogy minden az ég ígér, csak fel kell néznem a csillagokhoz, s elérhetek mindent. Az út majd visz tovább mellettem néhány jó barát, de eljön majd a pillanat, mikor búcsúzni muszáj. Elviszem majd magammal az összes szép mesét, ott várnak rám, ahol mi
hang.
látom rég, miért félnék álmodni még?
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúr Fitness hétvége van, egészen pontosan vasárnap este, és ma is van, vagyis hogy lesz programajánló. Fekete Laci már itt van a stúdióban, szia Laci már, amit hoztál.
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat így hétvégén is. Egy igazi metal ikon életrajzát hoztam el, Roli.
Alice Cooper.
Majdnem. Ozzy Osbourne. A címe Utolsó kenet, és egy igazi, ízig-vérig metal életrajzi könyv. Ugye a hard rock és a heavy metal legendás alakjának végső számvetése kalandos életével és halhatatlan életművével. Hát Ozzy Osbourne szerintem, aki nem szereti a Black Sabbathot meg a metalt, annak sem kell bemutatni, ugye volt tévéműsora, mindenki ismeri, és hát ugye Ozzy a rá jellemző nyers őszintességgel és fekete humorral mesél 6 éven át húzódó. Ugye ő beteg is volt, erről a pokoljárásról beszél, és hát minden másról, amin végigment egész életében, őrült epizódok, több mint fél évszázados karrier, úgyhogy fontos állomások, nagyon fontos, úgyhogy ajánlanám mindenkinek Ozzy Osbourne könyvét. Szerintem óriási.
Nagyon szépen köszönjük, Laci.
Köszi, Roli.
Már messzire hordja a szél a talat, és 2 hete zúg az eső. Bármennyire szép a te ritka neved, mégis szomorú az idő. Nézlek, gyönyörű vagy, nem tagadom, de hiába, ha már nem elég. Játszani hívnak a gondolatok, a magány nekem szűk menedék. Én ugyanaz lennék most, és szabadon jár. Én ugyanaz lennék most, és ki szabadon jár. Egy szürke szárnyú madár, ott fenn a fán. Én úgy vigyázok te rád, mint jó anyád. Ha fenn az égen repülsz, majd nézd le rám. Hol szürke felhőt találsz, ott rám ne várj. Már messzire járnak a fellegek, és az egész feledésbe merül. Elillan a pillanat, itt maradok, én itt maradok egyedül. Nézlek, gyönyörű vagy, nem tagadom, de hiába, ha nem vagy enyém. Játszani hívnak a gondolatok, ideben mi vagyunk, te meg én. Én ugyanaz lennék most, és ki szabadon jár. Én ugyanaz lennék most, és ki szabadon jár. Egy szürke szárnyú madár, ott fenn a fán. Én úgy vigyázok te rád, mint jó anyád. Ha fenn az égen repülsz, majd nézd le rám. Hol szürke felhőt találsz, ott rám lepálj. Oh, 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 oh. Ugyanaz lennék most, és ki szabadon jár. Én ugyanaz lennék most, és egy szürke szárnyú madár, ott fenn a fán. Én úgy vigyázok te rád, mint jó anyád. Ha fenn az égen repülsz, majd nézd le rám. Hol szürke felhőt találsz, ott rám lepálsz.